Robbi, időszámításunk szerint 1998. 98, 99, 100! Gloria elvette Dundi kis karját a szeme elől, egy pillanatig mozdulatlanul állt, és fintorogva hunyorgott a napfényben. Elő megpróbált egyszerre mind a négy égtáj felé szétkémlelni, majd néhány óvatos lépéssel eltávolodott a fától, amelynél hunyt. Nyakát nyújtogatta, a jobb oldali bokorcsoport felé bámult, aztán még hátrább húzódott, hogy kedvezőbb szögből vizsgálhassa meg a bokor sötét rejtekeit. Körös körül teljes csönd honolt, csupán a bogarak zümmögtek kitartóan, meg néha-néha csipogott föl egy hegykemadár, dacolva a déli napsütéssel. Fogadni mernék, hogy a házban bújt el, biggyeztette ajkát Gloria. Pedig már hányszor megmondtam neki, hogy az nem ér. Kicsiny ajkait összeszorította, szigorú ráncokba vonta homlokát, és határozott lépésekkel elindult a kocsi feljáró mellett az emeletes ház felé. Így aztán csak későn hallotta meg a háta mögött az ágak zizzenését, és Robbi fémlábának félreismerhetetlen ütemes döngését. Gloria megpenderült. Látta, amint diadalmas játszótársa előbújik a rejtekéből, és teljes sebességgel vágtat a fa felé. – Várj, Robbi! – visongott kétségbe esetten Gloria. – Ez nem én, Robbi! Nem megígérted, hogy vársz, amíg meg nem talállak? Apró lába nem tudott versenyre kelni Robbi hatalmas lépteivel. De alig 10 lépésnyire a cél előtt a robot hirtelen cammogással lassította tempóját, s így Gloria minden erejét összeszedve, zihálva, vadfutásba elrobogott mellette, és elsőnek érintette meg a fakérgét. Örömtől repesve fordult a hűséges Robbihoz, de jóságáért menten rút hálátlansággal fizetett. Csúfondárosan az orra alá dörgölte, hogy milyen gyatrán fut. Robbi nem tud futni, kiáltotta olyan hangosan, ahogy csak 8 éves tüdejétől kitelt. Mindig legyőzöm, mindig legyőzöm, kántált a vékony hangon ütemesen. Robbi persze nem szavakkal válaszolt. Ehelyett futást mímelt, lépésről lépésre távolodott el Glóriától, s ezzel a kislányt is futásra kényszerítette. Az utolsó pillanatban azután megugrott előle. Gloria tehetetlenül forgolódott, kitárt karocskái legyezők módjára paskolták a levegőt. Robbi! Visongta. Állj meg! Apró fuvallatokban zihálva budjant ki belőle a kacagás. Robbi erre hirtelen megfordult, fölkapta a kislányt, megpörgette a levegőben, úgyhogy Gloria egy pillanatig az egész világból csupán kék pusztaságot látott, maga alatt meg zöld fákat, amint vágyakozva nyújtózkodnak a semmi felé. Aztán egyszerre megint lent állt a zöld füvön, Robbi lábának támaszkodva, és keze még mindig a kemény fémújba kapaszkodott. Hamarosan újból lélegzethez jutott. Sikertelenül igazgatta összeborzolódott haját, anyjára emlékeztető mozdulattal, aztán hátra pillantott, hogy nem szakadt el a ruhája. Majd Robbi oldalára csapott. Rossz fiú vagy! Mindjárt megverlek! Robbi összekuporodott, arcát a tenyerébe temette, mire Gloria tüstént helyesbített. Ne félj, Robbi, nem verlek meg. Különben is, most én bújok, de ne feledd el, hogy neked hosszabb lábad van, és ezért megígérted, hogy nem kezdesz el szaladni, amíg meg nem talállak. Robbi bólintott. Feje egy kis paralelepipedon volt, legömböített szélekkel és sarkokkal. Rövid, lehajlítható nyéllel kapcsolódott egy hasonló alakú, de jóval nagyobb paralelepipedonhoz, amely törzséül szolgált. Most engedelmesen a fa felé fordult, csillogó szemére vékony fémhártya ereszkedett, testéből pedig állandó zengő ketyegés hallatszott. – De ne kukucskálj! – intette őt Gloria. – És egyetlen számot se hagy ki! Ezzel szaladt bújni. Robbi megszakítás nélkül szabályos ketyegéssel mérte a másodpercek múlását. A századiknál szemhéja fölszaladt, vörösben izzó szemek körbe kémlelt, majd megpihent az egyik szikla mögül kikandikáló, tarka szövet darabkán. Robi néhány lépést tett előre, hogy meggyőződjék, valóban Gloria guggol-e a szikla mögött. Aztán lassan elindult a rejtekhely felé, úgy irányítva lépéseit, hogy mindig a kislány és a fa között maradjon. Amikor már jól látta Glóriát, s a kislány többé nem áltathatta magát azzal, hogy rejtve van, Robi egyik karjával rámutatott, a másikkal lábszárára csapott, úgy, hogy az nagyot csendült. Glória morcosan előmászott a szikla mögül. Kukucskáltál, rágalmazta meg Robbit, és különben is. Unom már a bújócskázást. Játszunk repülősdit. De Robbinak rosszul esett az igazságtalan vád, óvatosan leült a földre, és jelentőség teljesen megrázta a fejét. Glória azonnal gyengét hízelgő hangra váltott át. Ugyan, Robbi? Nem gondoltam komolyan, hogy kukucskáltál. Na, gyere, repüljünk. De Robbit nem lehetett ilyen könnyen kiengesztelni. Makacsul bámult az égre, s még határozottabban rázta a fejét. Kérlek, Robbi, nagyon szépen kérlek, játszunk repülősdit. Glória rózsás karjaival átölelte Robbi nyakát, és magához húzta a robotot. Aztán szeszélyesen más hangulatba csapott át. Ha nem jössz, mondta elhúzódva, sírni fogok. És már is megtette az ijesztő előkészületeket, ajka sírásra görbült. De a kőszívű Robbi fittyet hányt ennek a szörnyű lehetőségnek, s harmadszor is megrázta a fejét. Glória erre kénytelen volt kijátszani az utolsó aduját. Ha nem jössz, fenyegetőzött, soha többet nem mesélek neked. Egyetlen mesét sem mondok, és kész. Az ultimátum megtette hatását, Robbi azonnal minden feltétel nélkül beadta a derekát. Élénken bólogatott, fémnyaka csak úgy zengett. Aztán óvatosan fölemelt a kislányt, és széles lapos vállára ültette. A fenyegető könnyek menten felszáradtak. Glória boldogan sikongott. A robot fémbőre, amelyet nagy ellenállású tekercsekkel 21 Celsius fokos állandó hőmérsékleten tartottak, kellemes tapintású volt, és a kislány sarka, ahogy ütemesen dobolt Robbi mellén, csudaszép, szinte varázslatos hangokat csalt ki belőle. Most repülőgép vagy, Robbi, nagy ezüstös repcsi. Tartsd egyenesen a karod, szép egyenesen kell tartanod, így illik egy repcsihez. Ami cáfolhatatlan igazság volt, a robotkarok szárnyakká alakultak, elkapták a légáramlatokat. Robbi egyszerében ezüstös repülőgép lett. Glória félrecsavarta a robot fejét, és jobb felé dőlt. A repülőgép éles kanyart vett. Glória előbb berregő motorral szerelte föl a gépet, majd meg búgó, kattogó fegyverekkel, és ekkor kalóz repülők vették üldözőbe őket. Tehát a lövészeknek is porondra kellett lépniük. A kalóz repülőgépek egymás után zuhantak alá. Még egyet elkaptam, visított Glória. Meg még kettőt, gyorsabban, emberek, tette hozzá fontoskodó hangon. Fogytán a lőszer! Rettenthetetlen bátorsággal lődözött hátrafelé a válla fölött, míg Robi immár mint tompaorú űrhajó maximális gyorsasággal zúgott át a világűrön. Egyenesen keresztül vágott a réten, a túlsó oldalon zöldellő magas fűsávhoz. Odaérve olyan hirtelen torpant meg, hogy kipirult utasából sikoltást tört ki, aztán lepottyantotta a kislányt a vastag, puha fűszőnyegre. Glória lihegett, zihált, de közbe-közbe elégedetten suttogva ismételgette. Hát aztán pompás volt. Robbi türelmesen kivárta, amíg a kislány lélegzethez jut, és ekkor gyengéden húzogatni kezdte az egyik hajfürtjét. Mit akarsz? Kérdezte Glória. Tágra nyílt szemében Sindler csodálkozást tükröződött, ezzel azonban nem tudta becsapni Behemoth nőrszét. Robbi még erősebben ráncigálta a kislány hajfürtjét. Aha, tudom már, meséljek, ugye? Robbi hevesen bólogatott. Melyik mesét akarod? Robbi az ujjával H betűt rajzolt a levegőbe. Megint a hamupipőkét, csodálkozott a kislány. Hisz azt már milliószor elmondtam neked. Nem unod még? Pólyásoknak való. Robbie kitartott a H betűnél. Na jó, Gloria neki készülődött, átgondolta a mesét, azt a sok-sok apró részletet is, amelyet maga költött hozzá, aztán neki kezdett. Figyelsz? Hát egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép kislány, akit Ellának hívtak, és ennek az Ellának szörnyen gonosz mostohája volt, meg két nagyon-nagyon csúf és nagyon-nagyon gonosz mostoha nővére. Gloria épp a történet legizgalmasabb részéhez ért, a mesebeli óra éjfélt ütött, és minden villámgyorsan visszaváltozott eredeti szürke alakjába, Robi pedig izgalomtól csillogó szemmel figyelt, amikor megzavarták a mesemondásban. Gloria! Éles női hang szólítgatta, egymás után többször is. Olyan idegesen csengett, mintha a kiáltozót már nem is a türelmetlenség, hanem az aggodalom hajtaná. Mama hív, szontyolodott el Gloria. Jobb volna, ha visszavinnél a házba, Robi. Robi tüstént felállt, mert valahogy úgy gondolta, okosabb, ha a vonakodás legcsekélyebb jelenélkül engedelmeskedik Mrs. Westonnak. Gloria édesapja napközben ritkán tartózkodott odahaza, kivéve a vasárnapot, mint például ma. Kedves, megértő ember volt, nem úgy, mint a felesége, aki minduntalan rossz érzéseket keltett Robiban. Ha meglátta, legszívesebben elbújt volna. Mihelyt felbukkantak a magas fűcsomók rejtekéből, Mrs. Weston már is észrevette őket, és visszament a házba. Már reketre kiabáltam magam, Gloria, korholta a kislányt. Hol voltál? Robival voltam, nyögte ki Gloria. A hamupipőkét meséltem neki, és nem vettem észre, hogy már ebédidő van. Az a baj, hogy Robbie sem vette észre, mondta Mrs. Weston. Aztán, mintha csak ez juttatta volna eszébe, hogy a robot is ott van, hirtelen felé fordult. Mehetsz, Robbie? Glóriának most nincs rá szüksége. És még könyörtelenül hozzátette. És csak akkor gyere, ha hívlak. Robbie már indulóban volt, de habozva megállt, amikor meghallotta, hogy Gloria védelmére kell. Kérlek, mama, engedd, hogy itt maradjon. Még nem fejeztem be a mesét. Megígértem, hogy elmondom neki a hamupipőkét, és még nem jutottam el a végéig. Gloria! Begy szóra, mama, olyan csöndben lesz, hogy észre sem veszed. Leül a sarokba, egy székbe, és egyetlen szót sem fog szólni. Jobban mondva, meg sem moccan. Igaz, Robi? Robi válaszképpen föllelóbálta tömör fejét. Gloria! Ha nem hagyod azonnal abba, egy hétig a közelébe se engedlek Robinak. Na jól van. A kislány lesütötte a szemét. De a hamupipőke a kedvenc meséje, és nem fejeztem be, pedig annyira szereti. A robot szomorúan távozott, Gloria meg alig bírta visszafojtani könnyeit. George Weston kényelembe helyezte magát. Vasárnap délutánonként, szokása szerint, mindig kényelembe helyezte magát. Bőséges, jó ebéddel teli bendő, kellemes, puha, ütött-kopott pamlag, amelyen végignyújtózhat az ember, a Times legfrissebb száma, papucsba bújtatott láb, fedetlen mell. Van-e ennél nagyobb kényelem? Így azután nem is nagyon örült, amikor a felesége benyitott a szobába. Mr. Weston 10 esztendei házasság után még mindig olyan érthetetlenül bolond volt, hogy szerette a feleségét. Nem vitás, mindig örült, ha vele lehetett. Mégis ezek a vasárnapi kora délutánok, mondhatni szentek és sérthetetlenek voltak a szemében, s a teljes kényelemhez az is hozzátartozott, hogy 2-3 órát egyedül tölthetett el. Ezért aztán szemét kitartóan a Le Febre Yoshida féle Mars expedíció legfrissebb híreire függesztette. Ezt az expedíciót holdbeli támaszpontról szándékoztak elindítani, és nagy reményeket fűztek hozzá. És úgy tett, mintha a felesége ott se volna. Mrs. Weston 2 percig türelmesen, majd újabb 2 percig türelmetlenül várakozott, aztán megtörte a csendet. George! George, hallod? Letennéd kérlek egy percre azt az újságot? Az újság zizegve a padlóra hult, és Weston elgyötört arcát a felesége felé fordította. Mi baj, szívem? Tudod-e nagyon jól, George? Glóriáról, meg arról a szörnyű masináról van szó. Miféle szörnyű masináról? Ne tettesd magad, mintha nem tudnád, miről beszélek. Arról a robotról, amelyet Gloria Robbinak hív. 1 percre sem hagyja magára azt a kislányt. Miért is hagyná? Hisz az a feladata, hogy vigyázzon rá. És különben is. Nem szörnyű masina, hanem a legeslegtökéletesebb robot, amit csak kapni lehet. Hogy a csodában-e, hisz vagy 1/2 évi jövedelmem ráment. De megéri. Az alkalmazottaim közse igen találok okosabbat nála. És már nyúlt is az újságért, de a felesége fürgébb volt, elkapta előle. Most rám figyelj, George! Nem bízom a lányomat egy masinára, akármilyen okos. Nincs lelke, és az ember sose tudhatja, mi jár a fejében. Ki hallott még olyat, hogy egy gyereket egy fémszerkezet őrizetére bízzanak? Hát ez meg miféle új mánia, fortyant fel Weston a homlokát ráncolva. Már 2 éve van Gloria mellett, és eddig nem láttalak aggódni miatta. Eleinte más szemmel néztem rá. Újdonságnak tekintettem, sok terhet levett a vállamról, amellett akkoriban ez amolyan divatos dolog volt. De most magam sem tudom, hogy vagyok vele. A szomszédok... Mi közük ehhez a szomszédoknak? Ide figyelj! A robotok sokkal, de sokkal megbízhatóbbak, mint a húsvér nőrszök. Robit kimondottan arra a célra szerkesztették, hogy kisgyerekekre vigyázzon. Az egész gondolkodásmódját ennek megfelelően állították be. Tehát szükségképpen hűséges, kedves, csupa szeretett masina, amelyet ilyennek készítettek. És ezt az emberekről bizony nem mondhatod el. De egyszer elromolhat valamilyen... Mrs. Weston nem nagyon ismerte ki magát a robotok szerkezetében. Valamilyen kis csavar meglazul benne, az egész szörnyű szerkezet az egyik pillanatról a másikra megőrül, és akkor Mrs. Weston nem tudta rászállni magát, hogy befejezze a nyilvánvaló gondolatot. Ugyan miket beszélsz? Tiltakozott Weston, de akarva akaratlan idegesen megborzongott. Nevetséges. Mikor Robit megvásároltuk, hosszan megtárgyaltuk a robotika első törvényét. Nagyon jól tudott, hogy a robot egyszerűen nem okozhat kárt emberi lényben. Mert ahhoz, hogy az első törvény érvénye megszűnjön, annyi sok mindennek kell elromlani a szerkezetben, hogy addigra az egész robot működésképtelenné válik. Feltevése tehát matematikai képtelenség. Amellett évente 2-szer is eljön ide az amerikai robot egyik mérnöke, és tetőtől talpig végigvizsgálja szegény országot. Annak, hogy Robbival valami baj történjék, nem nagyobb a valószínűsége, mint hogy én vagy te egyik pillanatról a másikra megőrülünk. Sőt, a valóságban jóval kisebb. De ettől eltekintve, hogyan akarod őt elválasztani Glóriától? Újabb hiába való kísérletet tett, hogy megkaparintsa az újságot. Mrs. Weston dühösen kihajtotta a szomszéd szobába. Hisz éppen erről van szó, George! Gloria senki mással nem akar játszani. Tucatjával vannak kisfiúk és kislányok, akikkel összebarátkozhatna, de rájuk se hederít. És nem is fog, ha nem kényszerítem. Hát ez miféle nevelés egy kislány számára? Vagy talán nem akarod, hogy normális ember legyen belőle? Hogy megállja helyét a társadalomban? Rémeket látsz, Grace. Gondolt, hogy Robbi kutya. Százával láttam már olyan gyerekeket, akik szívesebben vannak a kutyájukkal, mint az apjukkal. A kutya az más, George. Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyű szerkezettől. Visszaadhatod a vállalatnak. Megérdeklődtem, és azt mondták, hogy visszaveszik. Megérdeklődted? Hát ide figyelj, Grace. Hagyd ezt a hisztizést. Igenis, megtartjuk a robotot, amíg Gloria nagyobb nem lesz, és kérlek, többé ne hozz szóba ezt a dolgot. És nagy mérgesen kiment a szobából. Mrs. Weston két nappal később az ajtóban várta a férjét. Ezt meg kell hallgatnod, George. A faluban nagyon rossz szemmel néznek ránk.
Úgy?
És miért? Kérdezte Weston. Bement a fürdőszobába, és a víz csobogásával eleve elnémított minden választ. De Mrs. Weston kivárta az alkalmas pillanatot, és csak akkor szólalt meg. Robbiról van szó. Weston törülközővel a kezében kijött a fürdőszobából, arca pulykavörös volt a méregtől. Miről beszélsz? Ó, már régóta folyik ez a dolog. Eleinte igyekeztem nem észrevenni, de most már nekem is elegem van belőle. A falubeliek zöme veszélyesnek tartja Robbit. Este még a házunk közelébe se engedik a gyerekeket. Mi a magunk gyerekét bízzuk Robbira, nem az övéket. Ilyesmiben nem várhatsz józanságot az emberektől. Akkor menjenek a fenébe. Kár az ilyen beszédért. Ezzel semmi nincs elintézve. Én a faluba járok bevásárolni, naponta találkozom az ottaniakkal. Egyébként, ami a robotokat illeti, a városban még rosszabb a helyzet. New Yorkban épp most rendelték el, hogy napnyugta és napkelte közt nem szabad az utcán tartózkodniuk.
Csak rendeljék el. De azt nem tilthatják meg, hogy az otthonunkban robotot tarthassunk.
Ide figyelj, Grace. Ez az egész a te robotellenes hajszád egyik manővere. Engem nem csapsz be, hiába erőlködsz. A válaszom változatlanul nem és nem. Robbi marad. De Weston szerette a feleségét, és tetejébe a felesége is tudta, hogy szereti. George Weston végül is csak férfi volt, szegény teremtés, és a felesége fölvonultatta ellene mindazokat a harci eszközöket, amelyektől az ügyetlenebb és kötelességtudóbb nem jogosan tanult meg óvakodni. Jogosan, de a siker minden reménye nélkül. Robbi marad és kész, harsogta tízszer is a következő héten, de hangja egyre halkabb lett. A szavait kísérő sóhajok viszont egyre hangosabbak és gyötrelmesebbek. Végül eljött a nap, amikor Weston bűntudattól eltelve felajánlotta kislányának, hogy elviszi egy csudaszép videóvox előadásra a faluba. Robbi is jöhet? Tapsolt boldogan Gloria. Nem, drágám, felelte Weston, és saját hangját hallva megborzongott. A robotokat nem engednek be az előadásra, de majd ha hazajössz, elmeséled neki, hogy mit láttál. Az utolsó szavakon már csak úgy átbotladozott, s közben nem ismert a kislányára nézni. Gloria lelkesedéstől felhevülve jött haza, mert a videóvox valóban pompás élmény volt. Mialatt Mr. Weston bemanőverezte a lökhajtásos autóját a sűjjesztett garázsba, a kislányból ömlött a szó. Figyelj csak, apu, amikor majd elmesélem Robbinak. Ó, hogy tetszett volna neki. Különösen az a jelenet, amikor Francis Fran olyan nagyon óvatosan hátrál, és egyenesen beletalpal az egyik leopárd emberbe, és akkor aztán utcu! Felkacagott, ahogy újból végigélte a jelenetet. Mond, apu, tényleg vannak a Holdon leopárd emberek?
Nem hinném, válaszolta szórakozottan Weston. Ez csak olyan tréfás kitalálás.
Tovább már nem tudott vacakolni a kocsival. Hát jöjjön, gondolta, aminek jönni kell. Robbi! Robbi! Kiáltozott Gloria futtában a zöldjepen át. De hirtelen megtorpant, mert a ház tornácáról egy gyönyörű juhászkutya bámult rá komoly barna szemével, s a farkát csóválta.
Jaj, de szép kutyus!
Gloria felment a lépcsőn, a kutyához lépett, és óvatosan megsimogatta.
Ez az enyém, apu?
Most az anyja is odajött.
A tied, Gloria, ugye szép?
és milyen puha, bolyhos szőre van. Nagyon szelíd állat, és nagyon szereti a kislányokat. Játszani is tud? Hát hogy ne? Rengeteg mókát tud. Akarod látni?
Igen, csak azt szeretném, ha Robbi is látná. Robbi!
Elhallgatott, tétován áldogált, és a homlokát ráncolta.
Fogadni mernék, azért maradt a szobájában, mert neheztel rám, hogy nem vittem el az előadásra. Majd meg kell magyaráznod neki, apu, hogy miért nem vihettük. Nekem talán nem hinné el, de ha te mondod, elhiszi.
Weston összeszorította ajkait, feleségére nézett, de nem sikerült elkapni a pillantását. Gloria villámgyorsan megfordult, s lerohant az alaksor lépcsőjén.
Robbi!
Visongott futás közben.
Robbi, gyere csak! Nézd, mit kaptam aputól meg anyutól! Egy kutyust, Robbi!
Egy perc múlva már újból a tornácon volt, de szemében most ijegység tükröződött.
Mama, Robbi nincs a szobájában.
Hol van? Nem kapott választ. George Weston köhintett egyet, s hirtelenében feszült figyelemmel kezdett vizsgálgatni egy céltalanul kóborló felhőt.
Mama, hol van Robbi?
Reszkető hangja jelezte, hogy közel áll a síráshoz. Mrs. Weston leült, és gyengéden magához húzta kislányát.
Ne szomorkodj, drágám. Robbi úgy látszik elment.
Elment?
Hova ment, mama?
Nem tudjuk, kedvesem.
Egyszerűen elment. Kerestük, kerestük mindenfelé, de nem találjuk. Azt akarod mondani, hogy nem is jön vissza?
Gloria szeme tágra nyílt a rémülettől. Remélem, hamarosan megtaláljuk.
Minden esetre folytatjuk a keresést. Addig játssz el ezzel a szép kis kutyussal. Nézd csak, milyen kedves. Villámnak hívják, és...
Gloria szemét most már elöntötték a könnyek.
Nem kell ez a csúnya kutya. Nekem Robbi kell. Keressétek meg nekem Robbit.
És mivel nem tudta szavakba önteni elkeseredését, hangos zokogásba tört ki. Mrs. Weston segélykérően férjére pillantott, de az csak rossz kedvűen téblábolt, s le sem vette volna fürkésző szemét az égről. Így hát a vigasztalás feladata Mrs. Westonra hárult.
Miért sírsz, Gloria? Hisz Robbi csak egy masina volt, csúnya, öreg masina. Nem élő. Nem volt masina,
kiáltotta hevesen a kislány, belebotolva a szóba.
Ugyanolyan lény volt, mint te vagy én, és nekem a barátom volt. Szerezd vissza, ó, mama, szerezd vissza!
Mrs. Weston belátta, hogy itt minden szó hiába való. Felsóhajtott, és magára hagyta a bánatába merült kislányt.
Hadd sírja csak ki magát,
magyarázta a férjének.
A gyerekek egy-kettőre felejtenek. Meglátod, néhány nap múlva már nem is fog emlékezni arra a rémséges robotra.
Mrs. Weston jóslata azonban túlságosan derülátónak bizonyult. Gloria persze abba hagyta a sírást, de abba hagyta a mosolygást is. Ahogy teltek múltak a napok, egyre szótlanabb, komorabb lett. Néma boldogtalansága apránként kikezdte Mrs. Weston idegeit, s az asszony már csak azért nem visszakozott, mert sehogy se tudta rászánni magát, hogy férje előtt beismerje vereségét. Aztán egy este berontott a nappali szobába, leült, összefonta a karját. Látszott rajta, hogy csak úgy forr benne a méreg. Férje felemelte a fejét, és az újság fölött rápillantott.
No, mi baj, Grace?
A gyerek, George. Ma vissza kellett küldenem a kutyát. Gloria azt mondta, látni se bírja. Már egészen kikészíti az idegeimet.
Weston letette az újságot, szemében reménysugár csillant.
Talán jobb volna, ha visszahoznánk Robbit.
Nincs semmi akadálya. Érintkezésbe lépek a...
Nem! Vágta rá komoran az asszony. Szó se lehet róla! Ilyen könnyen nem adjuk be a derekunkat. Az én gyerekemet nem fogja egy robot fölnevelni. Még ha esztendőkbe telik is, amíg Gloria beletörődik az elvesztésébe.
Weston csalódottan újból fölvette az újságját.
Egyetlen ilyen év, mondta, és minden hajam szála ősz lesz.
Hát a te segítségedre nem igen lehet számítani, hangzott a fagyos válasz. Glóriának környezetváltozásra van szüksége. Itt persze, hogy nem tudja elfelejteni Robbit. Hogyan is felejthetni, amikor minden fa, minden szikla ráemlékezteti? Ilyen bolondságot még életemben nem hallottam, hogy egy gyerek egy robot miatt így emészze magát.
Maradj a tárgynál. Miféle környezetváltozásra gondolsz?
New Yorkba visszük Glóriát.
Augusztusban?
Te úgy látszik, nem tudod, milyen ott augusztusban. Egyszerűen kibírhatatlan.
Milliók kibírják. Azoknak nincs nyaralójuk. Ha nem kellene New Yorkban maradniuk, nem maradnának.
Nekünk meg éppen oda kell mennünk. Azonnal indulunk. Vagyis mihelyt megtettük a szükséges előkészületeket.
Gloria ott majd talál elég szórakozást. Lesznek barátai, akik jobb kedvre hangolják. Akkor majd elfelejti azt a masinát.
Úristen, sóhajtozott a szegény papucsférj. Ha arra a hőségtől olvadozó aszfaltra gondolok.
Sajnálom.
Mrs. Weston elhatározása rendíthetetlen volt.
Gloria az utolsó hónapban több mint 2 kilót fogyott, és a kislányom egészsége fontosabb nekem, mint a te kényelmed.
Miért nem akkor gondoltál a kislányod egészségére, amikor elszakítottad tőle a kedves robotját? Mondta Weston, de persze csak magának.
Mihelyt megmondta Glóriának, hogy New Yorkba készülődnek, már is valamivel jobb kedvre derült. Nem igen beszélt az utazásról, de ha mégis, olyankor mindig élénk várakozás csengett a hangjában. Arcára újból kiült a mosoly, és a régi étvágya is visszatérőben volt. Mrs. Weston legszívesebben táncra perdült volna örömében, és egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy diadalát a még mindig tamáskodó férje orra alá ne dörgölje.
Hallod-e, George? Úgy segít a pakolásnál akár egy kis angyal, és egész nap be nem áll a szája, mint akinek az égvilágon semmi gondja baja.
Úgy van, ahogy előre megmondtam. Csak valami új szórakozása legyen, ennyi az egész.
Remélem, dünnyögte a hitetlen Weston.
Az előkészületeknek gyorsan a végére jártak. A városi lakást rendbe tétették, a nyaraló őrizetére pedig egy házaspárt fogadtak. Amikor végre eljött az utazás napja, Gloria megint a régi, vidám kislány volt, s még csak véletlenül se ejtette ki Robbi nevét. A család derűs hangulatban légitaxival ment ki a repülőtérre, és beszállt a már ott várakozó gépbe. Weston ugyan szívesebben ment volna a saját zsírójával, ám az csak 2 üléses volt, s a csomagok nem fértek volna el benne.
Gyere, Gloria!
Szólította kislányát Mrs. Weston. Nézd csak, az ablak mellett foglaltam neked helyet, gyönyörködhetsz a szép kilátásban. Gloria jókedvűen trappolt végig a sorok között, s orrát egész laposra nyomta a vastag tiszta üvegen. Nagy érdeklődéssel kukucskált kifelé, s ez még csak fokozódott, midőn a hirtelen felköhögő motor hangja végig hullámzott a fülkén. Gloria túlságosan fiatal volt még ahhoz, hogy megijedjen, amikor alattuk a föld olyan gyorsan kezdett távolodni, mintha sűjjesztőn ejtették volna le, saját testsúlya pedig egyik pillanatról a másikra megkétszereződött. Ahhoz azonban már nem volt túl fiatal, hogy mindez a csoda le ne nyűgözze. Nem is vette le orrát az üvegtől, csak midőn a föld már parányi, színes takaróvá zsugorodott.
Mama,
fordult az anyjához, ugye nem sokára meg is érkezünk a városba. Dermet orrát dörgölgette, és érdeklődéssel figyelte, hogyan zsugorodik össze és tűnik el apránként, az a kicsike kis párafolt, amelyet lélegzete rajzolt az ablaküvegre.
Körülbelül 1/2 óra múlva ott leszünk, drágám, válaszolta Mrs. Weston, s aztán egy árnyalatnyi aggodalommal a hangjába hozzátette.
Ugye örülsz az utazásnak?
New Yorkban annyi épület, ember, meg érdekes látnivaló van, biztosan remekül fogod érezni magad.
Minden nap megyünk majd videófoxot nézni, meg színházba, cirkuszba, a tengerpartra, és... Igen, mama, felelte Glória minden lelkesedés nélkül. A repülőgép épp ekkor egy felhőpad fölött húzott el, és Glória figyelmét lekötötte az alattuk lebegő felhők nem mindennapi látványa. De midőn újból tiszta égen suhantak végig, a kislány hirtelen anyjához fordult. Tudom, miért megyünk a városba, mama, mondta, mint aki valamilyen rejtélyes titkot őriz. Tényleg? Kérdezte Mrs. Weston zavartan. Hát, miért, drágám? Nem árultad el nekem, mert azt akartad, hogy meglepetés legyen. De én azért tudom. Egy pillanatig saját éleslátásának csodálatába merült, aztán vidáman felkacagott. Azért megyünk New Yorkba, hogy megkerestessük Robbit, ugye, anyu? Detektívekkel. Ez a kijelentés George Westont épp ivás közben érte, és így ijesztő következményekkel járt. Glória apja félrenyelt, szájából vízsugár lövelt ki, aztán meg fuldogló köhögés fogta el. Amikor mindezen túljutott, vörös képpel, csuromvizes ruhában nagyon-nagyon mérgesen álltott. Mrs. Weston megőrizte ugyan nyugalmát, de amikor Glória még izgatottabb hangon megismételte a kérdést, úgy érezte, türelme a végéhez közeledik. Lehet, fortyant föl. De most az ég szerelmére ülj nyugodtan és hallgass! 1998-ban New York City olyan turista paradicsom volt, mint még soha. Ez a tény Glória szüleinek figyelmét se került el. Igyekeztek is a lehetőségeket minél jobban kihasználni. George Weston feleségének egyenes utasítására úgy rendezte ügyeit, hogy vállalata körülbelül egy hónapig nélkülözni tudja. Szabaddá kellett tennie magát, hogy, amint ő fogalmazott, agyon szórakoztassa Glóriát. Weston, mint mindent, ezt is kitűnően, lelkiismeretesen, megbízható üzletember módjára intézte. Mielőtt letelt volna a hónap, már végignézték az összes létező látványosságot. Fölvitték Glóriát a fél mérföld magas Roosevelt Building tetejére, ahonnét megilletődött ámulatba végigtekinthetett a Long Islandi mezőkbe és a New Jersey síkságokba vesző csipkézett házrengetegen. Ellátogattak az állatkertbe, ahol a kislány gyönyörteljes félelemmel megbámulta a valódi eleven oroszlánt. De kissé kiábrándultan vette tudomásul, hogy az őrök nyers hússal etetik, nem pedig eleven emberekkel, ahogyan képzelte. S határozott hangon követelte, hogy a bálnát is megnézhesse. Programjukba iktatták a különféle múzeumokat is, no meg a parkokat, a tengerpartot és az akváriumot. Félútig fölhajókáztak a Hudson folyón, méghozzá olyan kiránduló gőzösön, amelyet az őrült 20-as évek avult stílusában építettek. Részt vettek egy tanulmányi kiránduláson a stratoszférában, ahol az égbolt mély bíborba vált át, fölbukkannak a csillagok, és odalent a ködbe borult föld olyan, mint valami óriási homorú tál. És a Long Island szorosban Glória egy üvegfalú mélytengeri járművel lemerült abba a zöld, villódzó világba, ahol furcsa, ismeretlen állatok meresztették rá a szemüket, majd meg hirtelen odébb kígyóztak. De voltak ennél prózaibb kirándulásaik is. Mrs. Weston elvitte magával kislányát a nagyáruházakba, s itt Glória egy másfajta tündérországban gyönyörködhetett. A hónap vége felé Westonék szentül hitték, minden emberileg lehetőt elkövettek, hogy Glóriával egyszer mindenkorra elfelejtessék Robbit. De hogy ez valóban sikerült-e nekik, abban már korán sem voltak biztosak. A valóság ugyanis az volt, hogy bárhová mentek, Glória a legnagyobb, leghevesebb érdeklődést mindenütt a robotok iránt mutatta. A legizgalmasabb, a számára legújszerűbb látványról is menten elfordította a tekintetét, ha valahol egy fémtest moccant. Mrs. Weston mindent elkövetett, hogy távol tartsa Glóriát a robotoktól. A válság a természettudományi és ipari múzeumban érte eltetőpontját, A múzeum különleges kiállítást rendezett a gyerekeknek, amelynek keretében a tudomány varázseszközeit egyszerűsített formában mutatták be. Ez a kiállítás Westonék listájában természetesen a feltétlenül megnézendő programpontok közt szerepelt. Itt történt, hogy mielőtt Westonék lenyűgözve, magukról megfeledkezve bámulták egy hatalmas elektromágnes csodás teljesítményeit, Mrs. Weston egyszerre rádöbbent, hogy Gloria nincs mellette. Kezdeti ijedelmüket azonban csak hamar józan határozottság váltotta fel, és három teremőrrel együtt azonnal Gloria felkutatására indultak. Gloria persze nem az a fajta kislány volt, aki csak úgy vaktában elkóborol. Korához képest mindig igen határozott és céltudatos volt, ebben a tekintetben anyjára ütött. A második emeleten meglátott egy hatalmas táblát ezzel a felirattal. A beszélő robothoz. Midőn ezt kibetűzte, és látta, hogy szülei nem a kívánt irányba indulnak, magától értetődő elhatározásra jutott. Kivárta az alkalmas pillanatot, amikor apja anyja ébersége alább hagy, s csendben odábbálva megindult a tábla jelezte irányba. A beszélő robot minden gyakorlati jelentőség nélkül csodabábú volt. Pusztán reklámcélokat szolgált. Óránként egyszer elébe vezettek egy-egy látogatócsoportot, s ott aztán az érdeklődők óvatos, halk hangon kérdéseket tettek fel az ügyeletes mérnöknek. A mérnök pedig a szerkezet szempontjából elfogadható kérdéseket a beszélő robothoz továbbította. Meglehetősen unalmas produkció volt. Mert nem árt ugyan tudni, hogy a pillanatnyi hőmérséklet 22 Celsius fok, a légnyomás 762 mm, hogy a nátrium atomsúlya 23, de mindehhez alapjában véve nincs szükség robotra. Legkevésbé egy 25 négyzetméter nagyságú otromba teljességgel mozdulatlan húzal és tekercs tömegre. Kevesen akadtak, akik másodszorra is kértek volna ebből a sületlenségből, és így csak egy 15 év körüli kislány üldögélt az egyik padon, hogy harmadszor is meghallgassa a robotot. Egyedül volt az egész teremben, amikor Gloria belépett. Gloria rá se hederített a kislányra. E pillanatban az emberi lények egyáltalán nem érdekelték. Minden figyelmét az a nagy, kerekes fémszerkezet kötötte le. Egy másodpercig habozva, ijedten áldogált előtte, ilyen robotot még soha életében nem látott. Óvatosan, bizonytalanul, reszkető hangon tette fel az első kérdését.
Kérlek szépen, robotbácsi, volnál szíves megmondani nekem, te vagy az a beszélő robot?
Nem volt egészen biztos a dolgában, de minden esetre úgy gondolta, nem árt, ha az ember udvarias egy beszélő robottal. A 15 év körüli kislány keskeny csúnyácska arcára feszült érdeklődés ült ki. Egy noteszt kapott elő a zsebéből, és lázas gyorsasággal firkálni kezdett. Gloria kérdésére a szerkezet olajozottan fölberregett, majd belsejéből gépszerű, szintelen, hangsúly nélküli szavak törtek elő.
Én beszélő robot vagyok.
Gloria elszontyolodva nézte a robotot.
Valóban beszélt, de a hangok valahonnét belülről jöttek, és nem volt arca, amelyhez szólni lehetett volna. Robot bácsi, tudsz nekem segíteni? Firtatta tovább Gloria.
A beszélő robotot kérdések megválaszolására szerkesztették, s ez ideig csak olyan kérdéseket tettek föl neki, amelyekre válaszolni tudott. Nem csoda, hogy teljesen bízott önnön képességeiben.
Tudok neked segíteni.
Előre is köszönöm, robot bácsi. Ismered Robbit?
Ki az a Robbi?
Egy robot.
Gloria lábújhegyre állt.
Körülbelül ilyen magas, robot bácsi, csak valamivel magasabb. És nagyon kedves robot, meg feje is van, tudod? Neked nincs robot bácsi, de neki van.
A beszélő robot ezt az iramot nem bírta.
Egy robot?
Igen, robotbácsi, olyan, mint te, csak persze nem tud beszélni, és úgy néz ki, mint egy igazi ember.
Olyan robot, mint én.
Igen, robotbácsi. A beszélő robot erre már csak sercegéssel, artikulálatlan hangon tudott válaszolni. Ez az általánosítás, hogy ő, a robot, nem önmagában álló létező, hanem valamilyen csoport egyik tagja, meghaladta képességeit. És amikor a legjobb szándéktól vezérelve mégis igyekezett magáévá tenni ezt az új fogalmat, fél tucat tekercse kiégett, mire rövid, zümmögő vészjeleket adott. A 15 év körüli lány felállt, és kiment a teremből. Mindent feljegyzett, amire szüksége volt, most már megírhatta fizika dolgozatát. A robotika gyakorlati alapelvei címmel. Ez volt az első tanulmánya a sok közül, amelyet Susan Kelvin e tárgykörnek szentelt. Gloria jól leplezett türelmetlenséggel várta a robot válaszát, amikor a háta mögött hirtelen kiáltás hangzott.
Itt van!
Gloria anyja hangjára ismert.
Mit keresel itt, te rosszaság?
Mrs. Weston aggodalma egyszeriben haraggá változott át.
Halálra ijeszted anyut és aput! Hogy jutott eszedbe otthagyni minket?
Közben a robotmérnök is berohant, és haját tépve tudakolta, hogy kimerészelte babrálni a robotot.
Hát nem tudnak olvasni?
Üvöltötte.
Nem látják, hogy ide csak kísérővel lehet bejönni?
Gloria bánatos hangja alig volt hallható a nagy ricsajozásban.
Csak azért jöttem ide, mama, hogy megkeressem a beszélő robotot. Gondoltam, ő is robot, és talán tudja, hogy hol van Robbi.
És most, amikor minden gondolata Robbi felé szállt, egyszerre csak patakzani kezdtek a könnyei.
Ó, mama, meg kell találnom Robbit, meg kell találnom.
Jóságosik!
Mrs. Weston alig tudta megállni, hogy föl ne sikítson.
Gyerünk haza, George! Én nem bírom tovább!
Azon az estén George Weston huzamosabb időre eltávozott hazúról, másnap reggel pedig gyanús elégedettséggel állt a feleség elé.
Ide figyelj, Grace! Támadt egy ötletem.
Miféle ötleted? Kérdezte az asszony mogorván, minden érdeklődés nélkül.
Glóriával kapcsolatban.
Csak nem akarod visszavásárolni a robotot?
Eszem ágába sincs.
Akkor rukkolj ki az ötleteddel. Én, úgy látszik, akármit próbáltam, nem lett foganatja.
Ide hallgass, Grace. Szerintem az a baj, hogy Gloria élőlényt lát Robbiban, és nem gépet. Így aztán érthető, hogy nem tudja elfelejteni. Már most, ha meg tudnánk győzni arról, hogy Robbi csak egy kupac acél, meg sárga rész, különféle lapok és húzalok alakjában, s hogy az egész szerkezetben pusztán az elektromosság lehel életet, tüstént kigyógyulna a sóvárgásból. Ez pszichológia, érted?
És? Hogy akarod erről meggyőzni?
Egyszerűen.
Mit gondolsz, hol jártam tegnap este?
Megkértem Robertsont, az amerikai robot és gépember RT elnökét, hogy holnap végignézhessük az egész gyárat. Hármasban elmegyünk, s mire a látogatás végére érünk, Gloria tisztán fogja látni, hogy a robot nem élő lény.
Mrs. Weston apránként táguló szemében hirtelen a csodálat fénye villant.
Te, George, ez valóban remek ötlet.
Nekem csak remek ötleteim vannak, válaszolta George Weston dagadó mellel.
Mr. Struthers, az amerikai robot vezérigazgatója, lelkiismeretes ember volt, s természetétől fogva kissé hajlamos a bőbeszédűségre. Ez az egymással párosult két tulajdonság azt eredményezte, hogy Westonék látogatásuk során egyetlen lépést sem tehettek a gyárban részletes, néha talán túlságosan is részletes magyarázat nélkül. Mrs. Weston azonban nem unta el a dolgot. Sőt, több ízben is félbeszakította Mr. Struthers-t, és megkérte ismételje el magyarázatát, de egyszerűbb szavakkal, hogy Gloria is megérthesse. Előadói képességeinek ilyen nagyra becsülése arra indította Mr. Struthers-t, hogy ha lehetséges, még szívélyesebb és terjengősebb legyen. George Weston viszont egyre növekvő türelmetlenséggel hallgatta a szóáradatot.
Bocsásson meg, hogy félbeszakítom. Struthers épp a fotocellákról szóló eszmefuttatásának kellős közepén tartott. Nincs a gyárban olyan részleg, ahol csak robotok dolgoznak?
Mi? Dehogy nincs.
A vezérigazgató Mrs. Westonra mosolygott. Ez a féle Circulus Vitiosus. Robot gyárt robotot. Természetesen ez nem az általános gyakorlat. A szakszervezetek se tűrnék, de azért előállítunk néhány igen kis számú robotot, kizárólag robotmunkával. Kísérletképpen. A szakszervezetek, folytatta, és nagyobb nyomaték kedvéért cikkerével a tenyerét verteste, nem akarják belátni, s ezt én mondom, aki mindig a legmélyebb rokonszemmel viseltettem a munkásmozgalom iránt, egy szóval a szakszervezetek nem akarják belátni, hogy a robotmunka bekapcsolása a termelés folyamatába eleinte szükségessé tesz ugyan némi átcsoportosítást, de végeredményben elkerülhetetlenül. Ez mindig az, Mr. Struthers, vágott közbe Weston, de mi van azzal a gyár részleggel, amelyet említett? Megnézhetnénk? Biztos vagyok benne, hogy ott sok érdekeset láthatunk. Ó, persze, persze. Mr. Struthers görcsös mozdulattal orrára biggyeztette Zwickerét, és elégedetlenségének halk köhintéssel adott kifejezést. Jöjjenek utánam, kérem. Végig ballagtak egy hosszú folyosón, majd lementek egy lépcsőn, és eközben vezetőjük viszonylag hallgatag volt. De mihelyt beléptek egy jól megvilágított tágas terembe, amelyet fémcsörömpölés zajja töltött be, a zsilipek átszakadtak, és újból mindent elöntött a magyarázatok szűnni nem akaró áradata. Íme, szavalta büszkén Mr. Struthers, itt kizárólag robotok dolgoznak. 5 ember felügyel rájuk. De nem is kell állandóan a teremben tartózkodniuk. 5 esztendeje, amióta bevezettük ezt a munkát, még egyetlen baleset se fordult elő. Persze az itt beállított robotok viszonylag egyszerűek, azonban a vezérigazgató hangja már jó ideje csak álmosító duruzsolásként hatolt el Gloria fülébe. Az egész kirándulást meglehetősen unalmasnak és céltalannak tartotta. Jól lehet, sok-sok robotot látott. Ám az itteni robotok és Robbi között a leghalványabb hasonlatosság se volt. És ezért Gloria leplezetlen megvetéssel vizsgálgatta őket. Ebben a teremben látta, egyetlen ember se dolgozik. Mikor alaposabban körülnézett, pillantása 6-7 robotra esett. A terem közepe táján egy kerekasztalnál szorgoskodtak. Gloria szeme egyszerre csak tágra nyílt a hitetlenkedő meglepetéstől. Ebben a nagy teremben nem lehetett biztos, hogy jól látja, de az egyik robot, igen, az egyik robot, Robbi! Gloria sikoltása szinte belehasított a levegőbe. Az asztal mellett az egyik robot megremegett, és kiejtette kezéből a szerszámot. Gloria majd eszét vesztette az örömtől. Mielőtt szülei megakadályozhatták volna, átfurakodott a korláton, könnyedén leugrott a néhány lábbal mélyebben fekvő padlózatra, és lobogó hajjal karját lengetve rohant Robbi felé. Izgalmában észre se vette, hogy egy hatalmas traktor közeledik feléje, vakon dübörögve halad előre kijelölt pályáján. A 3 felnőtt kővé dermedt a rémülettől. Weston a következő pillanatban már észbe kapott, de ez az egy pillanat is sok volt. Glóriát már nem érhette utol. Vad erőfeszítéssel mégis átdobta magát a korláton, igyekezete azonban eleve kudarcra volt ítélve. Mr. Struthers eszeveszetten integetett a felügyelőknek, hogy állítsák meg a traktort, de a felügyelők is csak emberek voltak, és a cselekvéshez időre volt szükségük. Csak Robbi cselekedett azonnal és tökéletes pontossággal. Az ellenkező irányból indulva, fémlába szinte fölfalta a közte és Gloria közötti távolságot. Az egész jelenet a másodperc töredéke alatt játszódott le. Robbi karjának egyetlen mozdulatával fölkapta a kislányt, és már ment is tovább változatlan sebességgel. Gloriának persze elállt a lélegzete. Weston, aki fel se foghatta, mi történik, inkább csak érezte, mint látta a mellette tovasuhanó Robbit, s erre zavarodottan megtorpant. A traktor mindössze 1/2 másodperccel Robbi után ért arra a helyre, ahol az imént még Gloria állt. Még néhány métert gurult, majd lassan nyikorogva lefékezett. A kislány újból lélegzethez jutott, ellenkezés nélkül tűrte apja anyja szenvedélyes öleléseit, aztán mohón Robbi felé fordult. Mert Gloria szemével nézve az eseményeket, csak az történt, hogy megtalálta elveszett barátját. Mrs. Weston arcán a megkönnyebbülés fényét a sötét gyanú árnyéka váltotta föl. Zilált, földült külseje ellenére is félelmetes határozottsággal fordult a férjéhez. Ezt te rendezted így, ugye? George Weston zsebkendőjével izzadt homlokát törölgette, keze remegett, ajkán félénk, igen-igen halvány mosoly játszadozott. Robbit nem műszaki vagy konstrukciós munkákra szánták, fűzte tovább gondolatait Mrs. Weston. Ebben az üzemben semmi keresnivalója. Te helyeztetted ide, csak azért, hogy Gloria rátaláljon, ne is tagadd! Nem tagadom, felelte Weston. De ki gondolta volna, hogy a találkozásuk ilyen életveszélyes körülmények között játszódik majd le? Gloria az életét köszönheti Robbinak. Ezt meg te nem tagadhatod. Most már nálunk kell maradnia. Grace Weston elgondolkodva szórakozottan figyelte az egymásra talált barátokat. Robbit szerencséjére fémből készítették. Másként megfulladt volna a kislány szenvedélyes ölelésétől. És miközben Gloria már-már hisztérikus önkívületben csak karattyolt össze-vissza, Robbi krómacél karja, amely egy karvastagságú acélrudat is játszva meghajlított volna, gyöngét szeretettel átfogta a kislány derekát, Robot szeme pedig hihetetlenül mélyvörösben izzott. Igen, mondta végül Mrs. Weston. Most már magam is azt hiszem, legjobb, ha nálunk marad. Még csak meg nem eszi a rozsda.